Kezdjük Tájvan témájával. Kína ismét hadgyakorlatot tart Tájvan körül, és hát egy-két magyarra fordított idézetet hagy mondjak erről, kíváncsi vagyok, hogy hogyan értékeli ezeket a szavakat, meg lehet, hogyha ön eredetiben olvassa, akkor másként értelmezi, mint ezek magyarul csengenek. Szóval azt ezek szigorú figyelmeztetésnek szánt, vagy ez egy szigorú figyelmeztetésnek szánt gyakorlat, és azoknak szól, akik függetlenségre törekszenek, olvasom egy Telex cikkben, Kína részéről feltételezett indokként. Mit lehet kiolvasni ebből a hadgyakorlatból?
Amit a kínaiak mondanak, az nem változott 1949 óta, tehát ezekben a megszólalásokban nincsen semmi újdonság. Ők, amióta csak megalakult a kínai népköztársaság, Tajvant ennek a részének tartják, legalábbis jogilag, és sose zárták ki az erőszak alkalmazását, tehát sose mondtak le arról, hogy akár katonailag is vissza fogják venni Tajvan. Erről soha nem is fognak lemondani, úgyhogy amit ilyenkor bejelentenek, az igazából ugyanaz, amit 10 éve vagy akár 50 éve is bejelenthettek volna. Most a konkrét kontextusa a legutóbbi hadgyakorlatoknak az, hogy október 10-én van a kínai köztársaságnak, vagyis Tajvannak a nemzeti ünnepe. Ilyenkor az elnök mindig mond egy beszédet, amiben kitér a kínai tajvani kapcsolatokra is, és erre szoktak valamilyen módon reagálni a kínaiak. Na most éppen az elnöki tisztséget Tajvanon egy olyan személy tölti be, egy olyan pártnak a jelöltje, aki hát így hajlik a függetlenség felé, és akit emiatt a kínaiak nagyon nem szeretnek. Itt ugye Tajvan az de facto független, de jogilag nem az, tehát jogilag Tajvan sem tartja magát függetlennek Kínától, mert ő azt mondja, hogy ő a kínai köztársaság. És itt van egy hát ilyen elméletének tűnő, de tajvani gyakorlatban naponta megjelenő megkülönböztetés, hogy kik azok, akik elvileg Kína részének tartják magukat, csak gyakorlatilag nem, és kik azok, akik elvileg is önálló Tajvanról beszélnek. Most ez utóbbiak vannak hatalmon, legalábbis az elnököt ők adják, és hát úgy tűnik, hogy a beszéde, az a nemzeti ünnepi beszéde nem tetszett a kínaiaknak, úgyhogy egy kis csörtetéssel reagáltak rá.
Na de akkor lépjünk egyet hátrébb az elmélet részéről, tehát akkor mi a különbség gyakorlatban a két elmélet között? Az, hogy egy nemzetnek tekinti egymást a két ország érzelmileg, vagy jogilag is?
Így nagyon leegyszerűsítve két nagy párt vagy pártcsoport van Tajvanon, akik persze a társadalmat is leképezik, és a választóvonal köztük az van, hogy a kínaisághoz hogy állnak. Az egyik oldalon vannak azok, akik azt mondják, hogy mi a kínai népköztársaságnak nem vagyunk részei, de azért alapvetően kínaiak vagyunk, kínai a kultúránk, kínai a nyelvünk, és a dolog természetes állapota, vagy a természetes helyzet az lenne, hogyha Tajvan Kínához tartozna, nem a kínai népköztársasághoz, de ha majd úgy hozzák a történelmi különbségek, akkor valamiféle ilyen nagy kínai nemzetnek, vagy egy ilyen egyesült Kínának, ami már nem kommunista részei lehetnénk, tehát évszázados távlatban Tajvannak azért Kínán belül van a helye. Ez az egyik oldal. A másik oldal meg azt mondja, hogy Tajvannak a sorsa már olyan régen elvált a szárazföldi Kínáitól, hogy bár kínaiak a gyökereink, de már nyugodtan beszélhetünk önálló tajvani nemzetről, nekünk már nincsen közös identitásunk a kínaiakkal. Ezért aztán a jelenlegi államot, ez ami ugye kínai köztársaság, azt át kéne nevezni tajvani köztársasággá, vagy valami hasonlóvá, és elengedni ezt az egész Kína dolgot, kínai identitás dolgot. Most az előbbivel a kínaiak, mármint a pekingi vezetés meg tud békülni, tehát ezt így el tudja fogadni, hogy jó, akkor Tajvan most de facto nem a mi részünk, de legalább kínainak tartják magukat, tehát nem utasítják el hosszú távon az országegyesítést. Az utóbbiakat nagyon gyűlöli Peking, és minden megszólalásukra lő, most már szó szerint is, és hát az elnököt most már a harmadik ciklus óta ez az utóbbi párt, vagy utóbbi oldal adja. Idén januárban voltak választások, tehát egy új elnök van, de megint csak hát egy ilyen függetlenség felé hajló, hát az önálló tajvani identitás felé hajló elnökjelölt győzött, és hát őt nagyon nem szeretik a kínaiak, és hát bármit mond arra, persze azonnal tiltakoznak, vagy súlyosabb esetben ilyen hadgyakorlatokat tartanak ott.
Amikor úgy fogalmaz, hogy az elnököt ez a párt család delegálja, amögött azért fogalmaz így, mert mondjuk nem ismerem a tajvani politikai berendezkedést, azért kérdezem így, mert mondjuk a többségi képviselőket meg nem ez a csoportosulás adja?
Igen, ebből pontosan ez a helyzet, jól értelmezte. A parlamentben nincsen többsége ennek a csoportosulásnak, egy ilyen relatív többsége van, de az abszolút többség nincs meg, tehát nagyon nehézkesen lavírozik ez a mostani elnök a politikában, mert ugye minden törvényjavaslatot át kéne vinni a parlamentbe, de ott meg nincsen a többsége, úgyhogy mindenféle ilyen alkukkal próbálkozik. Ugye mi eddig csak a kínai tajvani kapcsolatokról beszélünk, de azért a tajvainak nem ebből áll az életük, tehát itt nem Tajvan sorsáról dönt a parlament, tehát ez nincsen napi renden. Mondjuk rövid és középtávon mindenki a status quo fenntartásában, tehát a jelenlegi helyzet megőrzésében gondolkodik, és ez az elnök sem kiáltotta még ki a függetlenséget, meg nem is fogja. Meg a másik párt sem jelentette be, hogy akkor most azonnal csatlakozunk a szárazföldi Kínához. Úgyhogy igazából a napi politikai diskurzus, meg az ügyek, amikről dönteni kell, törvénytervezetek, ilyesmik azok, nem tudom, ingatlan áraktól kezdve az oktatás helyzetén keresztül a szociális ellátó rendszerekig tartanak, és hát egy elég elkeseredett küzdelem folyik a tajvani parlamentben az elnök, illetve az emberi, meg az ellenzék között, és ott az ellenzék van többségben.
Tehát akkor ez a hova tartozni kérdés, ez egy ilyen szimbolikus politika, ami időnként előjön, de a hétköznapokban azért nem ez határozna meg a tajvani emberek életét, ha jól értem.
Hát nem ezzel kellnek is fekszenek. Hát ők ugye már több mint 70 éve, és 75 éve élnek ebben a megosztott állapotban. Nyilván nem lehet úgy egy életet eltölteni, hogy minden reggel azon gondolkozok, hogy én kínai vagyok-e, vagy nem, vagy tajvani vagyok-e már, vagy nem. Ez egy nagyon meghatározó kérdés, ami nyilván összességében ott mutoszkál minden tajvaniban, de a napi ügyek azok nem erről szólnak.
Ön személyesen egyébként járt már Tajvanon, kínai?
Nem, még nem. De sok tajvani ismerősöm van.
És akkor mi a személyes benyomása egyébként mondjuk az ismerősökön keresztül? Tehát ők sem ezzel kelnek, fekszenek, ezt értem, de mondjuk hosszú távon miben látja egy átlag ember, aki nem politikus, ennek a helyzetnek a megoldását?
Hát nem nagyon van megoldás, úgyhogy mintha mindenki arra játszana, hogy ez a megoldás ez nem az ő életében, hanem majd valami jövő generáció életében realizálódjon, bármi is lesz a megoldás. Személyes tapasztalatom az, hogy de egyébként a felmérések is ezt mutatják, hogy a status quo megőrzése kényelmes mindenkinek, hogy tulajdonképpen mi tök jól el vagyunk, Tajvan egy gazdag ország, vagy sziget, terület, hogy minek nevezzük. Ezt a Kína kérdés, vagy identitás kérdés, ezt nem kéne olyan nagyon feszegetni, mert ebből csak baj lesz, majd a nem tudom, unokáink talán megoldják, egyelőre minket hagyjanak békén.
És akkor visszatérve a hadgyakorlatra, ez is ugye időről időre előkerül, ha most jól olvastam, májusban volt utoljára hasonló esemény, hát ez nem volt olyan régen, szóval ez is úgy hozzászoknak a Tajvanon élők, hogy hát nem tudom, pár havonta kínait hadgyakorlatozik közöttünk, jelzik, hogy, és mindig elmondják, hogy akár az erőszakot sem, vagy az erőszakos egyesítést sem zárják ki és vetik el, de aztán ott a gyakorlat végül vaktöltényekkel történik, és nincs katonai beavatkozás, szóval ez így hozzá vannak szokva, és ez így lesz ön szerint?
Hát nem nagyon van más választásuk, mint hogy hozzászokjanak. És mi más tudnak tenni? Hát ugye egy dolgot tudnának tenni, megszavaznak egy olyan pártot, ami sokkal barátibb Kínával kapcsolatban, vagy Kínával szemben. Ezt viszont nem akarják, tehát azért a tajvaniak nem akarnak a kínai népköztársaság részei lenni. Egész egyszerűen ezt a kínaiak nagyon nehezen fogadják el, és mindig arról beszélnek, hogy Tajvanon ott a honfitársaink élnek, de van egy maréknyi szeparatista, aki ellenséges külföldi erők és az Egyesült Államok segítségével próbálják a ősi kínai területet elszakítani a kínai anyországtól, de valójában ez a 24 millió ember, aki Tajvanon lakik, legalábbis per pillanat nem gondolkoznak azon, hogy ők nagyon szeretnének a kínai népköztársasághoz tartozni. Erre egyébként minden okuk megvan, hiszen Tajvan egy rendkívül szabad, demokratikus és jólétben élő ország. A jólét az már Kínában is sok helyen jellemző, de az, hogy szabad meg demokratikus lenne, ez viszont egyáltalán nem mondható el a szárazföldi Kínától. Úgyhogy szavazni nem fognak az egyesülésre, így viszont hát együtt kell azzal élniük, hogy időnként van egy-egy hadgyakorlat.
És egyébként a kínai népköztársaság megvalósítja ön szerint azt, amivel a függetlenségpártiakat vádolja, ha nem is külföldiként, hanem kínaiként, tehát hogy mondjuk ott pénzzel, erőforrással támogat olyan embereket, szervezeteket, akik azon dolgoznának, hogy ez az egyesülés legyen a többségi álláspont?
Hát próbálkoznak, csak nem túlságosan sikeresek. Arra van bőven bizonyíték, hogy dezinformációval, propagandával, kibertámadásokkal, egyebekkel szoktak operálni, főleg választási időszakban. Ezt a tajvanek természetesen ezt a tevékenységet nagyon árgus szemekkel figyelik, és mindig leleplezik, hogy ki a kínaiaknak az ügynöke, meg melyik honlap oszt meg, nem tudom, álhíreket Tajvannal kapcsolatban, meg hogyan próbálnak beavatkozni, vagy a tajvani választásokban, vagy formálni a közvéleményt. Tehát itt a tajvaniaknak azért megvan az eszközük ezeknek a hárítására, de az egyértelmű, hogy természetesen a kínaiak próbálják alakítani a tajvani közbeszédet. Ugye ez az ő logikájuk szerint nem számít beavatkozásnak, hiszen Tajvan az ő részük.
És a hétköznapokról mondjuk még nekünk egy-két szót. Tehát milyen átjárás van a hétköznapokban a szárazföldi Kína és Tajvan között? Tehát például ön mehetne Tajvanra előadást tartani, ha meghívnák, vagy ha szeretne, vagy itt valami bonyolult a bürokrácián keresztül megközelíthetőbb csak a sziget?
Egy óriási félreértés a magyar közvéleményben az Tajvannal, meg a szárazföldi Kínával kapcsolatban, hogy itt valami ilyen Észak-Dél-Korea jellegű, vagy NDK-NSK jellegű szembenállásról van szó, amik ugye izolálva vannak egymástól, valójában teljesen átjárható. Tehát, hogyha a politikai szinttől, meg nyilván a katonai szinttől eltekintünk, akkor a sziget meg a szárazföld között abszolút átjárhatóság van, naponta több száz repülőjárat közlekedik a sziget meg a szárazföldi városok között hajóval, át lehet menni minden pillanatban, jól emlékszem, hogy 2-3 millió tajvani üzletember tartózkodik a szárazföldi Kínában, turisták járnak ide-oda, és a külföldiek is minden további nélkül mehetnek, tehát hogyha meghívnának, vagy elfogadnék egy meghívást, akkor simán mehetnék, tehát ezt kollégáim szoktak járni, én is bármikor mehetnék, ezzel semmi probléma nem lenne. Eddig, amikor hívtak, mindig nem tudom, éppen valami más dolgom volt, vagy éppen nem tudom, gyerekem született, vagy hasonló problémáim voltak, ezért nem tudtam elmenni, de ezzel nem lenne semmi probléma.
És azzal lenne probléma, hogy elfogadna egy ilyen meghívást, és utána a Kínai Népköztársaságban lenne dolga. Tehát ezt ön szerint valahol jegyeznék, hogy Salád Gergely elfogadott egy tajvani meghívást, tartott ott egy előadást, találkozott 3 függetlenségpárti, meg 3 nem függetlenségpárti emberrel, kezet rázott, fényképezkedett, és aztán legközelebb ide, aztán ne jöjjön közénk előadást tartani, kutatni, köztünk lenni.
Hát az biztos, hogy feljegyeznék, tehát valahol az aktámba ez bekerülne, de én szerintem nem lenne semmi gond azzal, hogyha át tudnék, felszállnék egy repülőre, azt átmennék. Nyilván Kínában kell nekünk vízum, tehát hogyha rendelkeznék már vízummal, azt meg azért jó eséllyel megkapnánk, tehát az nem szokott probléma lenni. Úgyhogy nem ilyen jellegű a szembenállás. Tehát itt azért kínaiakról van szó a szoros mind a két oldalán. Az üzletnek mennie kell. Tehát lehet politikai szinten kígyót békát kiabálni egymásra, de hát a pénznek, az áruknak, már a turistáknak, vendégdiákoknak, egyebeknek áramolniuk kell, különösen az üzleti kapcsolatok azok nagyon szorosak, tudományos együttműködések is bőven vannak, rengeteg kollégám jár Kínából Tajvanra, vagy tesz ilyen jellegű utazásokat, hogy Tajvanon tart egy előadást, aztán utána átmegy Kínába, aztán utána átmegy máshova, aztán visszamegy Tajvanra, tehát ez egyszerűen nem, ez nem igazán merül fel ez a kérdés. Ez felmerülhet, tehát fokozódhat olyan szintre a feszültség, hogy megnehezedik az átjárás, de per pillanat még nem tartunk itt.
És ön szerint melyik félnek fontosabb a hétköznapokban fenntartott normális viszony? Tehát ez, hogy lehet a két ország között tanulni, gazdasági kapcsolatokat fenntartani, utazni, és ugye csak a számokat tegyük ide, a Tajvan 24 millió lakos, és Kína 1,4 milliárd lakos, tehát mind a kettőnek ugyanolyan fontos, vagy a szárazföldi Kínának kevésbé fontos ezt fenntartani ön szerint? Vagy ott meg a presztízs miatt fontos?
Nyilván gazdaságilag ugye Tajvan fejlettség ellenére ezért eltörpül Kína mellett, tehát Kína az ellenne Tajvan nélkül, a tajvani kapcsolatok nélkül, bár azért egyébként nagyon jelentős befektetője Kínának Tajvan, tehát azért a óriási súlya van a kínai gazdaságban Tajvannak, de azért ők ellenének. Tajvan már nem lenne el Kína nélkül, tehát Tajvannak a legfőbb kereskedelmi partner, ez természetesen a szárazföldi Kína, tehát őre lehetne szankciókkal hatni. Időnként egyébként szokták is ilyen nagyon korlátozott módon hát így szutyongatni a tajvaniakat, hogy még a szervezett turista utakat egy időre fölfüggesztik Tajvanra, vagy nem vesznek bizonyos nem tudom, mezőgazdasági termékeket néhány hétig, vagy hónapig a tajvaniaktól, hogyha éppen valamin összevesznek. De azért alapvetően Tajvannak a fő partnere Kína. Úgyhogy ezekre a kapcsolatokra Tajvannak azért nagyobb szüksége van. Viszont a másik oldalról meg Kína nem akarja elidegeníteni magát Tajvantól. Tehát ugye volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy, hát, hogy megpróbál-e beavatkozni, vagy befolyásolni Kína a tajvani közvéleményt. Hát leginkább azzal próbálja befolyásolni, hogy próbálja magához édesgetni, magához csábítgatni, magához kötni a tajvaniakat. Mert nyilván, hogyha gazdaságilag, tudományosan, oktatásban, turisztikailag, minden területen a két terület már össze van nőve, akkor majd a politikai egyesítés is könnyebb lesz, legalábbis erre játszanak, úgyhogy kínaiak is ezeknek a kapcsolatoknak a fenntartásában érdekeltek, tehát hogyha egy izolálnák magukat Tajvantól, akkor még inkább elidegenítenék a kínai vagy a tajvani embereket az újraegyesítésnek a gondolatától.
És akkor itt jön be újra az a gondolat, hogy lehet, hogy ez évszázados tekintetben lévő idővonalon értelmezhető folyamat, de bonyolult mondatot mondtam, tehát hogy egyszerűen, hogyha nem idegenednek el a gondolattól most ez a generáció, meg a következőse, akkor előállhat egy olyan helyzet, amikor megtörténik egy egyesülés, ebben bízhat a kínai népköztársaság, ha jól értem a szavait.
Talán ebben bíznak a legjobban. Ugye sose zárják ki a fegyveres egyesítést, és azért nyilván, hogyha az erőviszonyok olyan szintre jutnak, hogy végre lehet hajtani a fegyveres egyesítést, akkor azért nagy lesz a kísértés Kína részéről. Most egyelőre nem is a tajvaniak ellenállása, hanem az USA-nak a lebegtetett védelme riasztja el a kínaiakat ettől, de hogyha mondjuk nem tudom, Amerikába jön egy olyan elnök, aki látványosan közli, hogy már pedig ő nem fogja Tajvant megvédeni, akkor én nem lennék a tajvaniak helyében, tehát akkor a kínaiak lehet, hogy katonailag is lépnének. De nyilván ez nem ez a preferált megoldásuk, tehát ők azt szeretnének, hogyha mint egy ilyen érett gyümölcselő utóbb Tajvan az ülükbe hullana, és ehhez jók, vagy ehhez erre szolgálnak ezek a jó gazdasági, meg emberek közötti, meg kulturális, meg ilyen-olyan kapcsolatok. És hát ugye Kína is változik, tehát Kínában is történhetnek olyan politikai változások, társadalmi változások, amelyek már a tajvaniak számára szimpatikusabbá teszik az odatartozást, hogy válhat akkora gazdag, fejlett, csúcs technológiai nagyhatalommá, hogy mondjuk lesz egy olyan tajvani generáció, aki már úgy érzi, hogy tulajdonképpen sokkal menőbb lenne kínai állampolgárnak lenni, mint itt a kicsi, szegény tajvan állampolgárának lenni. Évtizedek alatt ezek a dolgok azért változhatnak Kínában is, Tajvanon is, és hát lehet egy olyan konstellációja ezeknek a változásoknak, amikor egy ilyen országegyesítés az is simán lemegy.
Most itt az amerikai változás lehetőségének félmondatára hagyd térjek ki, mivel éppen egy ilyen elnökválasztási kampányban van az USA. Ön lát a megszólalásokban bármit az elmúlt hónapokban a két jelölt részéről, ami Kínával és Tajvannal kapcsolatos? Tehát van-e különbség a két jelölt között, ha ezt bizonyára figyeli azért, ha ön elé kerül egy ilyen hír, tehát hogy ebből valamit ki lehet szűrni, hogyha a következő elnök Tajvan kérdésében milyen lépésekre készülhet?
Szinte biztos, hogy nem lenne radikális változása mostanihoz képest. Itt nyilván a Harris győzelem esetén tovább menne a demokratáknak a politikája, ami kifejezetten Kína ellenes, és ebben az ügyben is Tajvan mellé áll, de valószínűleg ugye Trump is ez egy fő ellenségként, vagy ellenfélként, riválisként, mert az előző elnöksége alatt is Kínát nevezte meg, és igazából a Trump meg a Biden adminisztráció között folyamatosság volt Kína kérdésben. Tehát minden más területen nyilván ugye óriási ellentétek vannak az amerikai elitek meg pártok között, de az egyik a nagyon kevés konszenzusos területeknek az a Kína politika, egész egyszerűen az amerikai elit pártállástól függetlenül meg van arról győződve, hogy a kínaiakat vissza kell fogni, meg kell fékezni, meg kell állítani, vissza kell szorítani, és erre egy eszköz Tajvan, tehát egy Trump elnökség esetén is valószínűleg a tajvanok számíthatnának az amerikaiak támogatására. De hát az, hogy még 10 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy 30 év múlva milyen elnöke lesz az Amerikai Egyesült Államoknak, azt azért nem mondhatnánk meg. Tehát azért mondjuk 10 éve, vagy 20 éve nem gondoltuk volna, hogy Donald Trump bármikor is amerikaiak elnöke lesz, pláne republikánus színekben, hogyha ezért az amerikai politika is változhat.
De akkor mondjuk egy olyan forgatókönyvtől ön szerint nem kell tartani a tajvaniaknak, hogy mondjuk egy elnök, és most nem feltétlenül kell akkor névhez kötni, de mondjuk itt inkább Trumpra gondolnék, hogy valami furfangos deal keretében azt mondja a kínaiaknak, hogy akkor nem védjük meg Tájvánt, ha ti mondjuk nem hoztok, nem tudom, elektromos autókat az országból, vagy szóval valami olyan csomag mellé ezt beteszi, ami hát kedvező lehet az ő politikájának.
Hát én azt gondolom, hogy ezt az amerikai elit megakadályozná, ezt a dílt. Tehát ezért nem teljhatalma az amerikai elnök, minden ilyen döntést át kéne verni egy adminisztráción, és egyszerűen olyan kínafóbiája van az amerikai elitnek mind a két párt oldaláról, hogy ezt így biztosan valahogy elszabotálnák, hiszen a tajvaniak kezének az elengedése az óriási csapást jelentene az amerikaiak dominálta világrendre, az Amerikának a ugye, nagyhatalmi érdekeire. Tehát, hogy a tajvaniakat elengedik, akkor ott lesz az összes többi amerikai szövetséges a világon, Ázsiában a dél-koreaiak, japánok, európai NATO szövetségesek, akik hát nyilván akkor feltetik a kérdést, hogy és akkor minket nem fognak elengedni, a mi kezünket nem fogják elengedni. Tehát ez lényegében az amerikai szövetségi rendszernek az összeomlásához vezethetne egy ilyen lépés, ezt pedig az amerikaiak nyilván nem akarják. Ráadásul katonailag is nagyon-nagyon fontos. Kína lényegében el van zárva a csendes óceántól. Tehát ezt még nagyon gondosan, még az első hidegháború alatt az amerikaiak vontak egy ilyen cordon sanitaire-t, hogy ott vannak Japánban, ott vannak Dél-Koreában, ott vannak a Fülöp-szigeteken, mert egy lyuk lenne ezen a rendszeren, ezen az úgynevezett első szigetláncon, Tajvan, hogyha Tajvan megszereznék a kínaiak, akkor ők szabadon hozzáférhetnének a világtengerekhez, amiktől most azért könnyű elzárni őket. Ugye még Douglas MacArthur tábornok mondta annak idején, hogy Tajvan egy elsüllyeszthetetlen anyahajó ott Kína partjainál, és ez a helyzet nem változott, tehát egy centit sem ment a lépő Tajvan, tehát továbbra is ott van, és továbbra is egy elsüllyeszthetetlen anyahajó. Óriási stratégiai jelentősége van az amerikaiak számára, a kínaiaknak a féken tartására, meg természetesen óriási jelentősége lenne a kínaiak számára, ha sikerülne megszerezni egy geopolitikai, földrajzi okokból. Úgyhogy hát ha meg is őrülne az amerikai elnök, vagy csinálna valami olyasmit is, amit ilyen irracionálisnak, vagy váratlannak nevezhetnék, akkor is én azt gondolom, hogy a saját apparátusa egész egyszerűen nem hagyná.
És egyébként Tajvan mennyire van felkészülve a saját önvédelmére? Tehát most ha az a hadgyakorlat nem hadgyakorlat lenne, hanem támadás, akkor jó, nyilván számítanának akkor az amerikai segítségre, de egyébként mennyire készülnek, mennyire a hétköznapok része az, hogy Tajvanon van egy erős hadsereg?
Hát ők 1949 óta arra készülnek, hogy a kínaiak bármikor megtámadhatják őket. Erre egyébként voltak is kísérletek, még 49-50 körül, meg ezek a hadgyakorlatok, meg átlövések sem újdonságok. Az 50-es években volt két úgynevezett tajvani szorosi válság, az első meg a második. 90-es években volt a harmadik tajvani szorosi válság, tehát ezek nem teljesen újdonságok. Hát készülnek, ugye egyrészt hozzáférnek a legmodernebb amerikai technológiához, Amerika ellátja őket haditechnikával, évente nagyon sok milliárd dollárért vásárolnak az amerikaiaktól fegyvereket, F-16-osokat, mindenféle ilyen olyan rendszereket, saját hadiparukat is most kezdik felfejleszteni, tehát készülnek. Most éppen az előző ciklusban felemelték a kötelező katonai szolgálatnak az időtartamát, nem olyan nagyon sokra, jól emlékszem, 2 hónapról, talán fél évre, de ez is azt jelenti, hogy volt egy viszonylag ilyen békésebb időszak 2010-es évek, amikor kisebb volt a feszültség, és akkor egy picit elmiláztak a tajvaniak, és nem költöttek olyan sokat hadseregre, meg leszállították a kötelező katonai szolgálat időszakát, tehát amikor nem háborúban gondolkodnak, de most megint kezdenek jobban odafigyelni ezekre a dolgokra. Tanulmányozzák természetesen az ukrajnai háború eseményeit, tehát ilyen hatalmas dróngyártási programokat jelentenek be tengeralattjáró gyártást jelentettek be nem olyan régen, tehát készülgetnek. Nem lenne könnyű Tajvant elfoglalni, nyilván a kínai hadsereg sokkal nagyobb, de hát azért láttunk olyat itt a közelünkben is, hogy egy sokkal nagyobb hadsereg az így elakad egy másik országnak a határain. Most Tajvannál ez ugye azzal van súlyosbítva, itt egy 100 legkeskenyebb pontján is 120 kilométeres tengerszoroson kéne átkelnie megszálló hadseregnek, partra kéne szállnia. Ez a világ egyik legbonyolultabb és legveszélyesebb művelete a partra szállás. Úgyhogy nyilván, hogyha kinek nagyon ellennének számva, akkor ez el tudnák foglalni Tajvan, de nagyon sok áldozatot kéne ezért hozniuk. És hát nyilván Tajvan ráadásul ugye kétharmadát, háromnegyedét hegységek, viszonylag magas hegységek borítják, sűrű erdővel, rémálom lenne egy támadó hadsereg számára, meg hát amit a mentális sajt szét van fúrva Tajvan, hiszen ugye 75 éve építik a bunkereket, meg a titkos alagutakat, meg fegyverraktárakat, meg ügyebeket, úgyhogy ez nem lenne könnyű. Én azt gondolom, hogy éppen ezért a kínaiak nem is invázióban gondolkodnak, hanem blokkádban. Ez a mostani hadgyakorlat is, nem azt szimulálták, hogy hogyan szállnak partra Tajvanon, hanem azt szimulálták, hogy hogyan szigetelik el Tajvan a külvilágtól, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen kiéheztetésre játszanának. Nem a szó szoros értelmében, hiszen kaja azért bőven van Tajvanon, de hát Tajvan egy kereskedő nagy hatalom, és hát hogyha ellene vágva az energiahordozóktól, meg az exportpiacaitól, akkor azért egy idő után lehet, hogy beadná a dereket.
És ha így a hadgyakorlat célját vagy módszerét közli a Kína, szárazföldi Kína, akkor az nyilván egyben egy üzenet is, hogy ez várhatna rátok, ha ráállnánk erre a megvalósításra.
Persze, hát a hadgyakorlat azok mindig üzenetek, és hát hát mint a csimpázok kicsit úgy viselkednek a nagyhatalmak, tehát így folyamatosan verik a mellüket, meg mutogatják a rivális hímeknek, hogy ők mennyi erősek. Tehát most ugye itt csak a kínai hadgyakorlatról beszéltünk, de ezzel párhuzamosan innen nem messze folyik egy nagy amerikai, Fülöp-szigeteki, Ausztrál-Japán, dél-koreai közös hadgyakorlat a dél-kínai tengeren, olyan területek közelében, amit a kínaiak a sajátukénak gondolnak. Tehát itt folyamatosan ezekkel üzengetnek egymást. Az országok, meg a nagyhatalmak. És nem, itt nem egyedül Kína él ezzel az eszközzel, hanem Kína riválisa is.